Jó napot kívánok! Hitás Emma vagyok, második osztályos tanuló a Zombori Veljko Petrovics Gimnáziumból. Témám a doroszlói csecsemő gondozása a 20. század közepén. Tavaly a doroszlói bábasszonyok munkásságával foglalkoztam, és ebből adódik idei témám. Napjainkban elég sok szülő panaszkodik a gyermeknevelés nehézségeire, holott sok helyen láttam, hogy a szülők csak a tévé elé ültetik a gyermeket, hogy ez lekösse őket egy időre. Éppen ezért arra gondoltam, hogy kutatásomban annak járok utána, hogy vajon a 20. század közepén hogy oldották meg a szülők a gyermeknevelés nehézségeit, amikor még nem álltak rendelkezéseikre a különböző technikai eszközök, ráadásul a 60-as években a kivetkőzéssel megváltoztak a gyermeknevelés módjai is. Témámban a születéstől az 1 éves korig terjedő időszakot ölelem fel. A térképen láthatjuk, hogy Doroszló a horvát-magyar-szerb hármashatár közelében fekszik. 1752-ben telepítették újra a falut, ma körülbelül 1800 lakosa van, és ennek csak a fele magyar. Természetesen a szülők akkoriban is kíváncsiak voltak gyermekük nemére, mivel abban az időben vázlivatta az egykézés, ezért a szülők többsége fiúgyermeket szeretett volna. Különböző jóslásokkal próbáltak következtetni a gyermek nemére a falubeli asszonyok, például a hasformája alapján, hogyha az csúcsos volt, úgy gondolták, hogy fiú fog születni, ha pedig inkább gömbölyű volt, akkor a várandósnak lányt jósoltak. Különböző módszereik is voltak még a jóslásoknak, valamint tárgyakkal is végeztek ilyen jóslásokat, mint egy gyűrű vagy zsebkendő, de ezeket az időszükemnyesen is nem tudom elmagyarázni. A képen a nagymamám látható terhesen a 60-as évek közepén. Doroszlón úgy gondolták, hogy a koraszülött gyerekek közül a 7 hónapra születettek életben maradnak, a 8 hónapra születettek viszont meghalnak. A szülés idejét nem tudták pontosan megállapítani, általában a bábasszony csak ránézésre vagy a has megtapogatása után következtetett a dátumra. A szülés otthon az ágyban történt, leggyakrabban a bábasszony vezette le, és eszközei közül egy hosszú vászonövet használt, amit az anya melle alá kötöttek, és folyamatosan szorították, ahogy szült, hogy a gyermek ne tudjon a szíve felé csúszni. Az anya és a gyermek a szülést követően 6 hétig nem hagyhatták el a házat, mivel ez egy tisztulási folyamatnak számított, mert az anyát bűnösnek tartották, amiért pogány gyermeket hozott a világra. Amennyiben a szülés után az újszülöttől nem mutatkoztak valamilyen betegség külső jelei, úgy gondolták, hogy egészséges. Azonban adatközlőimtől hallottam olyan esetekről, hogy a gyermek kék volt, vagy nem lélegzett, amikor megszületett, ekkor az ágy közepébe vágták, vagy addig pofozgatták, míg föl nem sírt. Az első fürdetést a bábasszony végezte, rontás elkerülése érdekében pedig piros gyöngyből fűzött karmot kötöttek a gyermek kezére. Amennyiben úgy gondolták, hogy a szülés után a gyermek nem fog sokáig élni, a bábasszony is megkeresztelhette, hogy ne haljon meg pogányként. Doroszlón a tejtestvérség ritkán fordult elő, esetleg azokban az esetben, hogyha szegényebb sorsú anyák szoptatós dajkaságot vállaltak a környező helységekben. A doroszlói asszonyok 3 szakaszra osztották a csecsemőkort. A születéstől a 6 hónapos korukig gólyás csecsemőnek nevezték a gyermekeket, akik tudtak mászni vagy gagyogni, voltak a karonülők, azok a gyermekek, akik már tudtak járni és beszélni, voltak a kisgyerekek. A képen középütt egy karonülő kislány látható, alul pedig egy kisgyerek. A bábasszony javaslatára az anyukák 2 óránként szoptatták gyermeküket, majd valamint, hogyha elapadt a tejük, vagy áttértek a szoptatásról az etetésre, akkor vízzel hígított tehéntejet adtak a gyermeknek, később kásával etették, ami általában pörkölt tízből és vízből, vagy pörkölt tízből és tejből állt. Ezután a levesben főtt zöldségeket vagy krumplit összenyomkodták, és azzal etették a gyermekeket. Végül, ha az anya úgy gondolta, hogy húsételt is ehet, előbb ő megrágta, és azzal etette a gyermekét. A fürdetésnek igen nagy figyelmet szenteltek, naponta végezték, hidegebb időben 2-3 naponta. Általában fateknőben fürdették a gyermekeket, mivel ez meleg volt, és ez volt az egyetlen eszköz, ami kéznél volt erre a célra. A pelenkák közül 2 fajtát használtak, a vászonpelenkát és az úgynevezett gumipelenkát, ami alatt nem a ma használatos gumipelenkát kell érteni, hanem hogy a vászonpelenkába egy darab gumit, amit általában a bicikli gumi belsejéből vágtak ki, vagy viaszos vásznat tettek. Gondot okozott még az is, hogy kire maradjon a csecsemő, hogyha a szülők dolgozni mennek, amennyiben a családban volt idősebb testvér vagy dédszülő, ők vigyáztak a gyermekre, de a szülők leginkább magukkal vitték őket a határba, ilyenkor a gyermeket két kosár között a kocsi alatt tartották, ha erdő mellett dolgoztak, akkor pólyástól fölkötötték őket a fára. A képen egy fateknőben való fürdetést láthatunk. Sajnos különböző betegségek is felmerültek a gyermekeknél, mint például az ótvar, ami azért alakult ki, mert az anyák a fürdetés után nem merték rendesen megdörzsölni a gyermek fejét, ezért az kisebesedett, valamint különböző kelések is kialakulhattak, ezeket ráolvasással próbálták meggyógyítani. Ezek közül kettőt szeretnék elmondani. Edwin kelt a nyelvemen, ha két, ma két, ha holnap ott érem Lázarot, és új hold, új király, engem hívnak vendégségbe, de én nem megyek, hanem elküldöm a televényemet azért, hogy álmuljon. Hasvályás esetén a gyermekekkel kömény magból főzött teát itattak, vagy masszírozták a derekukat, hogy elmenjen tőlük a szél. A fognövésnek nem tulajdonítottak különösebb figyelmet. Láz esetén a bábasszony azt javasolta az anyának, hogy minél vastagabban bújázza be, vagy öltöztesse fel a gyermeket, hogy kiizzadja a lázat, de ez gyakran veszélyesnek bizonyult, mivel fönnállt a hőbuta veszélye. Amennyiben a gyermek nem tudott elaludni, borba mártott kenyeret adtak neki, vagy mágteát itattak vele. Sajnos nem gyógyítható betegségek is fölmerültek a gyermekeknél, mint például a tifusz, a tuberkulózis és a toronggyik. Kutatásom során utána jártam a különböző vagonáknak és hiedelmeknek is, ilyenek például, hogyha az anya a bal melléből szoptatta először a fiúgyermekét, úgy gondolták, hogy az legénykorában sokat fog a lányok után járni. A balkezes gyerekekről tréfásan azt mondták, hogy hátulról csinálták őket, az anyajegyes gyerekről pedig azt gondolták, hogy az anyát a terhesség alatt megütötték, vagy megdobták valamivel. A többit az időszüke miatt sajnos nem tudom elmondani. A gyerekeknek nem igen voltak játékaik, a csecsemők általában lopótökből készített csörgőkkel játszhattak, míg az idősebbek fakanalakkal, lyukas edényekkel, a lányok rongybabákat készítettek, vagy kukoricacsuhéjból készítettek babákat. Az anyukák altatókat sem igen énekeltek, általában a nekik legkedvesebb népdalt gondolták a gyermeküknek. Mondókák és gyerekijesztők közül viszont elég sokat használtak, amelyek a magyar nyelvterületen is ismertek, például a markolábbal, a bőrcsel, dögésszel, a részhosszú baglyokkal ijesztették el a gyermeket olyan dolgoktól, amelyektől féltették őket. A képen egy kisgyerek látható ingben, amit Doroszlón ünknek vagy zümögnek neveztek, és ezt 5-6 éves korukig hordták a gyermekek nemtől függetlenül hétköznapi viseletként. Sajnos előfordult az is, hogy az anya nem élte túl a szülést, akkor a gyermeket hagyták vele együtt kihűlni. Ha viszont az anya túlélte, a gyermek pedig meghalt, az anya nem tehette halott gyermekét a koporsóba, mivel úgy gondolták, hogy azt a más világon fölhánytorgatta volna neki. Úgy gondolták Doroszlón, hogy a halott gyerekből angyal lesz. A kutatásom során azokra a következtetésekre jutottam, hogy bár a faluban az 50-es évektől volt állandó orvos, a lakosság mégis a népi gyógyítást részesítette előnyben, míg ma mindenért az orvoshoz fordulnak. A nagy családnak is volt előnye, például, hogy a gyermeket többen nevelték, de nem ő körülötte forgott a világ, mint ahogy manapság. Valamint, hogy az 50-es, 60-as években vált divattá, hogy a párok kevesebb gyermeket vállaljanak, ma viszont már egyet sem, nagyon sok a vénlány és vénlegény. A képen a doroszlói babos család látható 1952-ben. Adatközlőim Szitás Etelka, Tancsik Zsuzsanna, Samu Rozália és Horváth Erzsébet. Itt láthatjuk a felhasznált szakirodalmat.